Az egyik kérdés, amit mindenkinek feltettek, az elmaszatolt feliratra vonatkozott Sandy Lansing csuklóján. A választ kora délután kapták meg. Egy Bella nevű nő, mondta Svensson Lucasnak. Decemberben megy Angliába 3 hétre, és Lansing megígérte neki, hogy szerez egy kis kedvezményt egy szállodában. Azt mondta, hogy Lansing azért írta fel a nevét a kezére, hogy ne felejtse el elintézni. Van ennek így értelme? Svensson vállat vont. Nekem igen. Bella azt mondta, hogy egy jobb londoni szálloda napi 2 kiló, de Lansing kontaktjával ugyanaz a szoba alig került volna 140-be. Ez mintegy $1500 megtakarítás. És ez a Bella nem tud semmit sem a drogokról? Azt mondja, hogy aznap este találkozott életében először Ellie-vel, és összesen 3 szót, ha beszéltek. Mondjuk, ő is elég furcsán néz ki. Nem lennék meglepve, ha találnánk némi kokszot a táskájában. Csak az egyiküket kell megtörni, mondta Lucas. Rávenni, hogy árulja be valamelyik haverját. Lester állt meg náluk. Elfoglaltuk Hanson számítógépét, de leginkább csak hasznavehetetlen hülyeségeket találtunk rajta. Az e-mailekben van szó drogokról, mondta Lucas. Az a nő azt mondta, hogy pletykák. Hazudik. Tudom. 2 Szent Póli egyenruhás rendőr kísért be egy hatalmas nagy darab férfit, Clark Buchanant, aki teljesen valószerűtlen módon azt állította magáról, hogy modell és történetesen hegesztő. Minek a modellje? Kérdezte az egyik kihallgató tiszt némileg szkeptikusan. Ebédes dobozoknak? Hát ugye mindenféle ruhák meg ilyenek, mondta Clark. Én vagyok a háttér Eli utolsó fotóin. Ő mutatta be elől a ruhát, én meg a háttérben csináltam a szikrákat. Clark sem tudott semmiféle drogról a bulin. Megittam pár pohárral, én csak azokat figyeltem. Sokat? Clark vállat vont. Talán 6-ot vagy 10-et. Vodka martinit ittam. Ha felébe, adok én magának valamit. Ezek a gazdagok valami kurva jó vodka martinit kevernek. Clark egyik maradt a bulin, majd fogott egy taxit és hazament. Emlékezett a taxivállalat nevére, meg hogy a sofőrt Artnak hívták. Feltettek neki még néhány kérdést, majd elengedték. Kora délután Eli szülei is befutottak. Egész emberkoszorú kísérte őket, és először a polgármesterrel beszéltek, majd a polgármester bekísérte őket Rúhoz. Rú magához hívatta Lucast, aki bement az irodájába, és Lesterrel együtt megállt az iroda hátuljában, mielőtt a főnök asszony elmagyarázta, hogy mi történik a nyomozás alatt. Lynn és Lil Olson is tetőtől talpig feketébe öltözött. Lynn egy fekete öltönybe, ami valószínűleg Manhattanből származott, Lil pedig egy fekete csipke ruhába, ami alá fekete selyem alátétet vett. A nőn volt még egy fekete fátyolos kalap, a szemét a kalaphoz illően festette ki vastag, fekete vonalakkal, de a haja gondosan elrendezett méz tejfölszőke tincsekkel hullott alá, mint a lányáé. Amik, Lucas megpillantotta a szemét, látta, hogy véreresek. Eli az apjától örökölte a külsejét, gondolta, az arccsontot, a világos bőrt és a zöld szemet. Lynn Olson természetes szőke volt, de gyorsan őszült. Fekete öltönyében úgy nézett ki, mint egy híres előadó művész. A kísérők általában flanelt, farmert és kordbársonyt viseltek, le sem moshatták volna magukról minnesotai származásukat. Úgy volt, hogy filmszerepet is kap, mondta Eli anyja megbicsakló hanggal.
Már csak alá kellett volna írni a szerződést. Már a többi sztárral tárgyaltunk. Nagy lépés lett volna, és most...
Rosemary általában jól bánt a szülőkkel, türelmesen, együttérzően. Bemutatta Lucast és Lestert, és vázolta a nyomozás menetét. Lucas furcsa hasadást érzett. Eli szülei valószínűleg a 40-es éveik végén járhattak. Külsejükben New Yorkot idézték, fekete szőke eleganciájukkal. A szavak is, amelyeket használtak, New Yorki szavak voltak, még a lányuk iránti hozzáállás is. Csupa biznisz, nem csak a lány halt meg, de az Eli Kft. Is csődbe ment. Ugyanakkor a hangzóik egyenesen egy minnesotai kisvárosból érkeztek, kerek, skandináv magánhangzók, ó, az au helyett, néhány mondatonként rendszeresen kibújt egy-egy minnesotára jellemző mondatfűzés is. Rosemary nem kertelt. Megemlítette a lány kapcsolatát Jael-lel, mire Lil közbeszólt.
Ó, ez csak olyan lányok közötti,
és a drogozás valószínűségét. A két Olson elfordította a tekintetét Rosemary-ről. És ahogy Rosemary épp a mondókája vége felé közeledett, kitárult az iroda ajtaja, egy nagy darab férfi jelent meg a küszöbön és nézett körül. Az illetőn farmernadrág, fekete csizma és egy vastag, nehéz, kárhárt munkás dzseki volt, olajfoltokkal az ujján. A férfi haja farmer módra volt megnyírva, a feje búbján hosszú és kócos, a nyakánál és a füleinél viszont tövig gépelve. Lynn Olson felpattant és megszólalt. Tom! Amire Lil Olson is abba hagyta a szipogást és felkapta a fejét. A nagy darab férfi haragos pillantást vetett a két szülőre, biccentett a Burt Riveri kísérőkre, majd végignézett Lucason, Lesteron és Rosemaryn.
Tom Olson vagyok, szólt. Eli bátyja.
Épp az imént magyaráztam el a szüleinek, hogy mit is csinálunk, mondta Rosemary.
Miért? Tudják, hogy mit csinálnak? Kérdezte a férfi Rosemaryt.
Megpróbálunk kezelni egy...
Egyet csörgőkígyó fészekbe nyúlkálnak, mondta Olson. A legjobb, amit tehetnének, ha mindet agyonvernék egy bottal. Ezek bűnösök. Mindegyikük. Egytől egyik. Kábítószereznek, paráználkodnak, lopnak, és most már gyilkolnak is. Bűnözök!
Tom, szólalt meg Lil, kérlek. Mindenkit kikérdezzünk, aki találkozott Ellie-vel az elmúlt pár napban, mondta Rosemary. Minden információt bizalmasan kezelünk.
Tom Olson megrázta Busha fejét és a szüleire nézett.
Szóval 25 évig élősködtök rajta, aztán ez a vége. Meghal Minneapolisban. Teletömve drogokkal, a rádióban azt mondták heroinnal. Flashre lőtt, mondja a rádió. Bármi legyen is az. Valami olyan gonoszság, amire már külön nevet is találtak ki. Burt Riverben még nem is ismertünk ilyeneket.
Lester szeme Lucasra villant, ahogy Lynn Olson felállt és megszólalt. Tom, nyugodj meg, rendben? Olson az apjához fordult és folytatta.
Nem fogok megnyugodni. Én még emlékszem, amikor Shannonnak neveztük.
Beszélnünk kell önnel, mondta Lester Olsonnak.
Kihallgatnak? Rendben van. De szinte semmit sem tudok a húgomról, meg a viselt dolgairól. Avonta egy levelet kaptam.
Ez nem baj, attól még szeretnénk beszélni önnel. Olson nem vett róla tudomást, visszafordult a szülei felé, és megrázta feléjük az ujját.
Hányszor mondtam el ezt nektek? Hányszor mondtam, hogy halált vásároltok? Még úgy is öltözködtök, mint a sátán. Nézzetek tükörbe, több pénzt költötök el egy ingre, mint amibe egy rendes ember ruhatára kerül. Ez egy betegség.
A férfinak elkezdett habzani a szája, és már nem csupán az ujját rázta, hanem az egész teste rázkodott. Lucas ellökte magát a faltól, és Lynn Olson is felállt, miközben a fiát szólongatta.
Tommy!
És az emberek ebben a rémálomban élnek, bátorítják ezt a rémálmot, és az ördögöt szolgálják!
Rosemaryhez fordult, aki tátott szájjal figyelte a jelenetet. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy a férfi megtámadja a rendőrfőnök asszonyt. Lucas lépett elő.
Nyugalom, ember! Nyugodjon meg!
Olson elhallgatott, de tovább reszketett, majd sarkon fordult, az iroda hátsó falához ment és neki támaszkodott. Egy perc néma csönd után felnézett, arcán könnyek csorogtak, így szólt.
Láthatnám őt?
Del végig kérdezett egy sor függőt és dílert, hát ha kiderül, hogy mi volt a tegnapi buli látott rengeteg drogforrása. Lynn Ellie családfáján dolgozott.
De minden családtagról tudni akarok, és látni akarom, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mondta Lucas Lynnnek.
Tudni akarok minden ex-férjről.
Nincs neki. Minden volt fiúról, bárkiről, akinek indítéka lehetett. Ugyanez igaz a másik csajra is.
Lansingre?
Igen, az egészet táblázatban akarom.
Figyelj, én azt hiszem, végigmentünk azokon, akik ott voltak tegnap este.
Lucas megrázta a fejét. A gyilkosságiak még csak a lista felénél járnak. Holnap estére csak lesz valami eredmény, ha csak addig ki nem ugrik valahonnan ez a nyúl.
Meg lehet próbálni a besurranó oldalt is. Vannak még forrásaim abból az időből, amikor még járőröztem.
Lynn, csináld a családfát. A besurranos dologról gondoskodik a gyilkossági csoport, meg a tulajdon elleni csoport. Olyan dolgokra is szükség lehet, amikhez a gyilkosságiak nem jutnak hozzá az anyomban. Ugyanis a Ellit nem csak úgy találomra ölte meg valaki, ha nem egy besurranó volt az, akkor valaki olyan lehet, aki jól ismeri, van indítéka, ilyen pedig csak egy közelálló lehet. De Lucas rászegezte a mutató ujját. Családfát! Ezután egy órát a gyilkossági csoport társaságában töltött, meghallgatta a visszatérő zsarukat arról, hogy mit találtak, vannak-e jó hírek. Nem volt túl sok. Lester érkezett vissza Tom Olson kihallgatásáról.
Ezt mondja, hogy a kiscsajt úgy nevelték, mint egy kitenyésztett kutyát. Így mondta.
Mint egy kutyát, amit kiállításokra szántak. Körberán cigálták az országon mindenféle szépségversenyre, tehetségkutató versenyekre és modellválogatásokra. Na de élősködni? Nem gondolt semmi komoly dologra, mondta Lester. És nem hiszi, hogy a szüleinek bármi köze volna a lány halálához. Azt mondta, hogy a szülők a lányon keresztül éltek. Hogy kislány korában elvették az életét, és aztán soha nem adták vissza neki.
Ellie megpróbált küzdeni ezzel ellen? Kérdezte Lucas.
Lester megrázta a fejét.
Azt mondja, nem. Azt mondja, hogy a lány egy percig sem fogta fel.
Hú, azért egy kicsit bolondnak tűnt.
Valami prédikátor féle, mondta Lester. Azt mondja, hogy igazán szereti a szüleit, csak nem kedveli őket túlságosan.
Aztán Dell telefonált.
Kapaszkodj meg!
Mi történt?
Felhívott Boo McDonald. Most ott vagyok nála.
McDonald béna volt. Abból élt, hogy a rendőrségi rádióadást hallgatta le, vagy fél tucat tévés rádió állomásnak, és időnként adott drótot a rendőröknek is.
Az interneten keresgélt, az Ellie szóra keresett rá. Rábukkant egy oldalra, innen, ebből a városból. Egy történet van rajta, a címe a halálos muffevés. Talált ki, hogy miről szól.
Halálos muffevés, ismételte Lucas. Lesternek felszaladt a szemöldöke.
Ez nem hangzik túl jól.
Dell még mindig beszélt.
Nem bizony. Az oldal egy online rockzenekaré, az a nevük, hogy Köpet. Az írásban szerepelnek részletek is. Csak a kapitányságon lehet a forrás.
Mennyire súlyos?
Itt az áll, hogy fél dokumentarista, ami azt jelenti, hogy a szöveg kitaláció. Hogy élőbbé tegyék a pillanat leírását.
Minél élőbbé?
Olvasok belőle egy keveset. Menj arrébb egy kicsit, Boo.
Lucas hallotta Boo elektromos tolószékének zümbögését, majd megszólalt el.
Ellie hátranyúlt az ágy fejénél a rézrudakhoz, és keményen megmarkolta őket. Erősen kapaszkodott, ahogy a kéj hullámai végig söpörtek karcsú, izmos testén. Egy Janel feje fel-alá járt a combjai között, hosszú nyelve szétválasztotta Ellie csillogó szemérem ajkait, és rátalált a kis emberre a kenuban. Ellie forróságának forrására, léte lényegére.
Ó, bazd meg, szólt Lucas, majd nevetni kezdett.
Egész jól elmennél egy pornófilmben, csak egy szaxofon hiányzik a háttérből.
Valószínűleg előbb-utóbb úgyis ott végzem. Elhívtam a srácot, aki a Köpetet intézi, és megkérdeztem, hogy honnan szedte ezt a szart. Ezt mondta, hogy egy szót sem hajlandó mondani, mert alkotmányos joga a hallgatás, és különben is szólásszabadság van. Azt azért elmondta, hogy már elő van jegyezve interjúra a 3-as, a 4-es és a 11-es csatornánál.
Egy seggfej, szólt Lucas.
Ami azt illeti, csípem a srácot. Egy kicsit a kölyökkori magamra emlékeztetett. Megpróbáltam megfenyegetni, de azt mondta, hogy ő annál sokkal kisebb madár, és különben is menjek a picsába.
És te mit mondtál?
Ezt, hogy nem is rézágy volt, te kis pöcs.
Hány éves?
16,
válaszolt Dell.
Szóval elmentünk a picsába. Amúgy mindegy, az a lényeg, hogy a leszbikus dolog kiderült.
Ki bizony, egy újabb porond a cirkuszban. Lucas felhívta Rosemaryt, hogy figyelmeztesse, majd miután letette a telefont, visszavonult az irodája csendjébe, hátradőlt a székében és a plafon bámulta. A plafon koszosabb volt, mint kellett volna. Nagyjából ez volt minden, ami eszébe jutott. Túl sok volt a gyanúsított, túl kevés az igazi lehetőség. A tiszta gyilkosságokat a legnehezebb megoldani. Valaki meghal, mindenki tagad. Az Ikervárosban most is mászkálhat, hogy fél tucat gyilkos,
akik soha még a rendőrség közelébe sem jutottak. A rendőrség persze mindent tud róluk, de nincs bizonyíték. Főleg férjek, akik a feleségüket ölték meg. Fejbeverik az öreg lányt egy cső darabbal, elmennek, bedobják a csövet a folyóba, majd hazamennek és megtalálják a holttestet. Mit lehet tenni? Ezen töprengett, amikor megszólalt a telefon. Ez nem lehet igaz. Catherine.
Lukasz, egész délelőtt rád gondoltam.
Mondta.
Olyan jó volt újra látni. A fősuli járt a fejemben. Emlékszel Lenny Mortonra? Tudod, mi lett vele?
Ami azt illeti, tudom, válaszolt Lukasz kissé felengedve. Elköltözött elébe, hogy beszálljon a filmiparba, aztán az ingatlan piacon kötött ki. Amikor utoljára találkoztunk, elég szép vagyona volt, és épp a negyedik feleségét koptatta.
A negyediket? Mi történt Virginiával?
Lukasz előrehajolt ültében. Virginia meghalt, nem tudtad? Talán 4 évvel azután történt, hogy lediplomáztunk. Egyszer csak kapott egy szívrohamot Venice Beach-en. 28 éves lehetett.
Istenem, emlékszel arra a foci meccsre, amelyiken mindenkinek kellett venni egy vatta cukrot a barátnőjének?
Na, az Iowa elleni meccs.
Igen, Virginia olyan volt, mint aki sose fog meghalni.
Vagy 20 percig beszélgettek, felidézték a közös emlékeket. Catherine mindenkire emlékezett az együtt töltött pár hónapjuk idejéből, és a nevekhez Lukasz legmélyéről úsztak elé az arcok. A képekkel, a hangokkal, de még a szagokkal is együtt. A kollégium házai, a popcorn és a kosszag. A fagyizók, a hideg, és a vér szaga, ahogy nedves vattával és izzadsággal keveredik. A buszok kipufogó gáza, a szurkoló lányok. Bárcsak egy kicsit több időnk volna beszélgetni, mondta Lukasz. Te mostanában mit csinálsz? Még mindig festesz?
Nem. Fotózgatok, de a festés, nem tudom miért, valahogy abba maradt. A férjem családorvos. Az elején én segítettem az irodai dolgokban.
Azt hallottam, hogy hozzámentél egy orvoshoz. Idefelé jövet jutott eszembe, miután mondtad reggel. Azt hiszem, Bill Washington mondta, hogy valami idősebb fickó.
Washington, úristen, évek óta eszembe sem jutott. Amikor utoljára találkoztunk, valami lakáspadlóján ülve füvet szívtunk.
Szóval fotózol? Hallottál már Amnon Plainről? Ő is belekeveredett az Ellie ügybe.
Tényleg? Ő a gyilkos?
Azt mondja, nem, és valószínűleg így is van. De azt mondta, hogy divatfotós vagy micsoda, és arra gondoltam, te talán ismered a nevét.
Az a pasi sokkal több egyszerű divatfotósnál. Divatfotókkal foglalkozik, mint divatfotós kezdte a pályát, de ma már ő készíti a legjobb képeket a középnyugaton. Olyan, mint Avedon. Divatfotós, de az egész sokkal több.
Avedon?
Nem, most sem vagy túl jól értesült, mi?
Nevetett Catherine. Az Isten szerelmére, hát hoki szakon végeztem, amit véletlenül kriminológiának neveztek.
Hát igen. Na mindegy. Plain fotós, méghozzá nagyon jó. Nagyon nagy név. Én közel sem érek hozzá. Főleg a gyerekeket akarom fotózni, bár most jutottak el abba a fázisba, hogy látni sem akarnak. Istenem!
Mi az?
Eszembe jutott valami.
Válaszolt a nő. Micsoda?
A lányom most iratkozik be a fősulira. Mi lesz, ha összefut egy Lukasz Davenporttal?
Miért? Mi baja lehet? De Catherine már nevetett.
Olvastam rólad az újságban. Néha el sem tudom hinni, tudod, hogy egyszer régen ismertelek. Egész híres lettél.
Aha. Tudod, világhíres Minneapolisban. Szünet. Szóval meghívhatlak ebédre? Szólalt meg Lukasz. A vonal másik végén hosszú hallgatás.
És mesélsz majd valami érdekeset a nyomozásról?
Hát, csak ha nem mondod el senkinek. Catherine újra felnevetett majd.
Mikor?
Catherine. Alig rakta le a telefont, Lukasz újra hallani akarta a hangját. Mit fog felvenni holnap? Valami igazán elegáns és drága dolgot kéne, vagy inkább valami kemény, zsarus cuccot? Amikor összejöttek, hoki csatár volt, de Catherine megvallotta neki, hogy őt nem igazán érdeklik, sem a sportok, sem a csatárok. Lukasz arról beszélt, hogy bárkit kicselez a jégen, és gyakran jött vissza meccsekről, kisebb sérülésekkel, horzsolásokkal. A lányt még egy kicsit szórakoztatta is, hogy Lukasz mekkora örömét képes lelni az erőszakban. Catherine hívása felizgatta Lucast. Felállt a székéből, még egyszer körbejárt az irodájában, majd kiment a folyosóra. Frank Lester is az irodájában ült, bőrszékében hátradőlve, a nyitott ajtó mögött, amin bárki szabadon bemehetett. Van valami újság? Kérdezte Lucas. Semmi. Rosemary tart egy újabb sajtókonferenciát a leszbi dologról. Jézusom, nehogy kimond ezt a szót a sajtó előtt. Azt hiszed, hülye vagyok? Lucas felpillantott a plafonra, mintha elgondolkodna, hogy mit is válaszoljon a kérdésre. Lester elvigyorodott és megszólalt. Mindent ellenőrzünk. A buli összes résztvevőjét kikérdezzük, de mondok valamit. A srácok egyre inkább hajlanak rá, hogy egy besúranó volt. Hát ez kemény lesz, mondta Lucas. Főleg, ha még semmink sincs. Az gyakorlatilag lehetetlen lesz, ha csak valaki fel nem dobja. Hol a bizonyíték? Még vérnyomok sincsenek, hiszen egy csepp vér sem folyt. Azt fontolgatjuk, hogy ki kéne írni egy jutalmat a nyomravezetőnek. Tudsz George Shawról? Kérdezte Lucas. Lester bólintott. Semmi. Valószínűleg tényleg semmi köze a dologhoz, de úgy tűnik a média fejébe vette, hogy van. Ha tényleg kitűzünk valami jutalmat, várjunk vele, amíg a George Shaw oldal kiég. Tartsuk távol magunktól a kurva tévéseket, amíg csak lehet. Rendben. Mellesleg, tudod mit? Folytatta Lucas. A vendégek között lesz a gyilkos, nem volt besúranó. Ki mondja? Én. Rosemary azt mondta ma reggel, hogy egy férfi ölte meg Ellie-t, nem valami leszbi dolog volt, és Isten úgyse igaza volt. Ugyanígy nem volt besúranó. Az nem lehet, hogy egy véletlen, egyszeri gyilkosságnak pont Ellie Mason legyen az áldozata. Esther felfújta az arcát, majd kiengedte a levegőt, aztán bólintott. Nincs az a besúranó, aki bemászik egy nyitva hagyott ablakon, és ott talál egy belőtt Ellie Mason-t, akin épp nincs bugyi, mondta Lucas. Az egyenlő volna a lehetetlennel. Lester újra elvigyorodott. Hát, minden esetre egy piszkosul mázlista besúranó kéne hozzá. Hol van Sloan? Kérdezte Lucas. Még mindig kihallgat. Lucas a lépcső felé indult. Talán Sloan megtudott valamit. Elgondolkodott, vajon milyen lehet Catherine. Lehet, hogy tipikus vidéki háziasszony anyuka vált belőle? Nem úgy nézett ki. A benzinkútnál... érdekes volt. Lucas megpróbálta összeszedni a reggeli emlékeit. A nő tagadhatatlanul öregebb lett. Na, tehát ő is. Néhány plusz kiló? Talán. 4-5? Talán 5. De ugyanaz a szép haj. A mozgás, a nevetés. Eszébe jutott a lakása a főiskolai időkben. Egy szakadt autóalkatrész üzlet fölött lakott az egyetem sugárúton. Egy szobája volt, benne kinyitható kanapé, meg valami olcsó perzsa szőnyeg. A fürdőszoba falát penész vagy gomba borította, annyira soha nem érdekelte, hogy megtudja a kettő közül melyik. A konyhában egy olcsó gáztűzhely állt, meg egy hűtő, aminek hiányzott az egyik lába, ettől jobbra dőlt és amorf jégkockákat lehetett benne csinálni. Volt még egy apró hálószoba is, és a hálószobában volt a lakás egyetlen jó bútor darabja, az ágya, amit otthonról hozott. Jó, hogy ott volt az az ágy, mert ha nem lett volna, Catherine biztos eltöri a hátát. A lány imádta a szexet. Nagyon. Nem volt sok partnere, de kivételesen lelkes volt. Nagyon sokat tanultak egymástól, sok dolgot kipróbáltak. Az egyik hideg, téli, mégis napos reggelen sokáig ágyban maradtak. A nap besütött a piszkos ablakon, rá az ágyra, és Catherine. Így visszagondolva, Lucas felkavarodott. A lépcső alján megállt és körbenézett. Mit is csinál? Ja, Sloan. Sloan éppen kijött a kihallgató szobából. Egy darab papír volt a kezében, és egy fél lépéssel egy középkorú férfi mögött haladt, aki teljesen megtörtnek tűnt. Az ember nyaka alatt volt egy púp, ami a fejét előre nyomva tartotta, vékony, szürke haja át volt fésülve kopaszodó koponyáján. Az arca száraz volt, de az arcán könnyek nyoma látszott. Lucas, ő Arthur Lansing úr, Sandy Lansing édesapja. Ön részvétem, Lansing úr, mondta Lucas.
Nem tudom elhinni, hogy meghalt,
mondta a férfi.
Olyan boldog volt. A karrierje is.
A hangja elhalt, majd újra rákezdte.
A karrierje?
Lucasra nézett.
Amikor még kislány volt, az anyával mindig elvittük a kommó párba is. Végig toltuk babakocsiban az állatkerten. Úgy szerette a medvéket. Meg a majmokat. Odáig volt a majmokért.
Biztos vagyok benne, kezdte Lukasz valamelyik kliséjét, de Lansing közbevágott.
Elkapják a gyilkosokat?
Kérdezte. Igen.
Fogadok, hogy niggerek voltak,
szólt Lansing. Tegnap este egyetlen fekete sem járt a partin. Lansing Lukaszra szegezte reszkető mutatóujját.
Az lehet! De csak figyeljen! Én biztos, hogy niggerek voltak. Szokott bejárni tárgyalásokra a bíróságra? Én gyakran. Nézem a tárgyalásokat. És tudja, mit látok? Szinte csak niggereket. Persze előfordul néha egy-két fehér proli is, de 99%-ban niggerek. És a fehérekbe is szinte mindig van némi niggervér.
Sloan Lansing mögött a szemét forgatta. Lukasz megszólalt.
Bárki volt is, elkapom, Mr. Lansing. Nagyon sajnálom a lányát.
Lansing elfordult, nem szólt egy szót sem.
A lányom pedig már menedzser volt.
Elsétált magába motyogva.
Szerette a lányát, mondta Sloan.
Ja.
Erről szólt az egész faji megkülönböztetés. A jó, fehér ember szereti a lányát.
Egy lányt elveszíteni, mondta Sloan.
Pont főiskolás volt a sajátja.
A legrosszabb, amit el tudok képzelni. Valahogy nem helyes.
Lukasz felsóhajtott.
Megtudtál valami értelmeset bárkitől?
Nem.
De a jó embereken dolgozunk. Bárki volt is a gyilkos, biztos, hogy a meghívottak között volt. Túl sok minden volt együtt azon a bulin. Drogok, egykori fiú és lány szeretők, híres emberek és a velük járó macsó hülyeség, meg a társaság általános őrülete.
Ugyanezt mondtam Lesternek, bólintott Lukasz.
Szóval, hányan voltak a partin?
60-valahány eddig, összesen talán, vagy 100-an,
emelte fel Sloan a kezében tartott papírost. Ez itt a lista.
A legtöbben nem emlékeznek, hogy látták volna Ellie-t éjfél után. Beszéltem egy fickóval, meg a csajával, akik pontosan tudják, hogy 12:45-kor érkeztek, és egyáltalán nem látták Ellie-t. Pedig tudták, hogy valahol ott van, és keresték is. Jael és Catherine Kinsley valamikor 1 óra körül jött ki a hálószobából. Amikor eljöttek, Ellie még élt, és egy kicsit álmos volt.
Beszéltél Kinsley-vel?
Telefonon. Visszafelé tart a férjével. A faházuk fent van Ellie-ben, vagy 5 órányira. Nem hallott a dologról, csak délben a rádióban.
És elhiszed nekik, hogy élve hagyták ott Ellie-t?
Igen.
Túl sokan látták Lansinget még életben, miután Jael és Kinsley elmentek.
Szóval hány lehetséges gyanúsítottunk van?
Hanson azt mondta, hogy a buli nagyjából 1 és 2 között ért a csúcsra, vagyis a legtöbben akkor voltak ott, amikor Ellie-t megölték. Van pár ember, aki korábban ment el, ennyit meg tudtunk állapítani. Aztán voltak még jó páran, akik azt vallották, hogy korábban mentek el, de nem tudtuk ellenőrizni, hogy hazudnak-e, mondta Sloan.
Mi van, ha a gyilkos kinyitotta az ablakot, feltűnően eljött a buliról, elbúcsúzott meg minden, biztosított magának egy alibit, aztán visszament az ablakon át, megölte a lányt, és ugyanazon az úton távozott.
Egy kicsit túl sok jövésmenés, mondta Sloan.
De megmagyarázza a nyitott ablakot, mondta Lukasz.
Talán még azt is megmagyarázza, hogy miért ölték meg Sandy Lansinget. Tegyük fel, hogy bejön az ablakon, megfojtja Ellie-t, és hopp, egyszer csak ott terem Lansing. Őt is meg kell ölnie, Lansing tudja, hogy ő már egyszer elment a buliból, és most mégis itt van.
Sloan a kezében tartott papírra nézett.
Ezek szerint mindenki visszakerül a listára,